Hallgassátok meg azt az evangéliumi igét, amely a mai vasárnapra prédikáció alapjául ki lett jelölve, és amelyet megírva találunk Lukács evangéliumában, a 7. fejezetben, a 20-tól a 23. versig, a következőképpen. Amikor odaérkeztek hozzá ezek a férfiak, ezt mondták: Keresztelő János küldött minket hozzád ezzel a kérdéssel. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus abban az órában sok embert meggyógyított különféle betegségekből és bajoktól. Megszabadított gonosz lelkektől, és sok vaknak adta vissza a látását. Ezért így válaszolt nekik: Menjetek el, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. Vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, a szegényeknek az evangélium hirdettetik, és boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Eddig Isten írott igéje az evangéliumból. Azon gondolkodtam, hogy mi az, amire vágyunk, mi az, amire számítunk, és mi az, amit kapunk. Hogy mennyiben befolyásolják az előzetes ismereteink, tapasztalataink, elvárásaink, az, hogy hogyan viszonyulunk bizonyos eseményekhez, vagy bizonyos találkozásokhoz. Ezeken gondolkodtam ennek az igének a kapcsán, és közben a metrón utaztam. A metró kocsiba felszállt 3 életerős fiatalember, magasak, szépek, ápoltak, hangosak, jómódúak, nagyon külföldiek. Próbáltam olvasni és kikapcsolni őket, mert hát szívük joga, hogy felszálljanak a metróra, de hát csak nem ment, mert annyira betöltötték a jelenlétükkel, meg a harsány beszélgetésükkel a kocsit, hogy egyszerűen nem lehetett nem figyelni, átültek egymás mellé, valamit nagyon mutogattak egymásnak a telefonjukon, röhögtek, kínosan, nem lehetett tudni, hogy mi zajlik. És akkor most, hogyha itt ezt a képet megállítanám, nem kérdezek körbe, de biztos vagyok benne, hogy mindenkinek eszébe jutnának mindenféle ötletek, hogy miről beszélgethettek, vagy hogy mit csinálhattak, nekem is nagyon sok minden eszembe jutott, kicsit zavarban is voltam. És aztán elkezdtem éppen ezért fülelni, hogy hát akkor nem tudom kikapcsolni őket, akkor inkább meghallgatom, hogy miről beszélnek. És az volt a szerencse, hogy németül beszéltek, úgyhogy emiatt meg is értettem, hogy mit mondtak. Szerintem már csak azért is szerencse, mert kicsit megszégyenültem, mert az én fantáziám nem lehet elég gazdag ahhoz, hogy kitaláljam, hogy ők miről beszéltek. Ezek a fiúk most költöztek Pestre, orvostanhallgatók, egy albérletet vettek ki, és a bevásárló listáról beszélgettek. Azt próbálták kitalálni, hogy hogyan tudnak egy olyan online jegyzetet felállítani, amiben, hogyha az egyik beleír vagy kihúz, akkor a többiek is lássák, hogy nehogy véletlenül valaki kevesebb mosóport vagy több paradicsomot vegyen. És akkor úgy elgondolkodtam, hogy ezek a fiúk, hogyha nem értem őket, akkor ez a látszólagos harsányság, határozottság, jó fellépés, ez mennyire félrevetetett engem, vagy félrevetetett volna, miközben igazából a lelkük mélyén ezek törékeny kisfiúk, akik botladoznak itt a felnőtté válás útján, és életükben először szembesülnek ilyen kihívásokkal, hogy bevásárlás, mert eddig ezt nyilván anyuci csinálta. És akkor próbálkoznak. Hát ha nem értem a nyelvüket, és nem figyelek oda, akkor valószínűleg egészen más következtetésre jutottam volna, talán még félelmet is kelthettek volna bennem ezek a fiúk. Hogyan kapcsolódik ez a mai szakaszunkhoz? Úgyhogy Keresztelő Jánosnak is megvoltak a maga prekoncepciói. Volt benne egy óriási várakozás. Várt valakit, aki majd eljön, és akit elképzelt valamilyennek. Valami számára nagyon pozitívat várt. És akkor most nem érti, hogy pontosan mi zajlik körülötte. Előzetes tudása, ismeretei alapján, hiszen nem csak tudott, de beszélni is kellett erről, hogy ki az az eljövendő, nem egészen ezt várta, ami most zajlik. Pusztában élt, keresztelte az embereket, és hirdette az evangéliumot. Beszélt valakiről, aki majd eljön, és aki a megváltást fogja jelenteni. Ez volt János küldetése, és a végsőkig kitartott emellett. És amikor a mai jelenetünk játszódik, akkor János a börtönben ül. Onnan küldi el két tanítványát, hogy számon kérje Jézust. Most akkor ő az eljövendő, akiről beszéltették, vagy sem? Ő az, akinek az érkezésére várunk. Ézsaiás 40. fejezetében, a 10. versben ezt olvassuk. Az én uram, az Úr jön, hatalommal, karja uralkodik, vele jön szerteménye, előtte jön, amiért fáradozott. Zakariás 14. fejezetében pedig ezt. Akkor meneküljenek a hegyek szakadékaiba, mert a hegyek közt a szakadék általig ér. Úgy fussatok, ahogyan Uziának, Júda királyának idejében futottatok a földrengés elől, mert eljön az Úr az én Istenem, szentjeivel együtt. Vagy Malakiás könyvében, a 3. fejezetben. Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat. Hamar eljön templomába az Úr, aki után vágyóztok, a szövetség követe, akit kívántok. Jön már, mondja a seregek ura. De ki bírja ki majd eljövetele napját, és ki állhat meg, amikor megjelenik? Mert olyan lesz az, mint az ötvösök tüze, és mint a ruhatisztítók lúgja. Keresztelő Jánosnak egy ilyen képe, ilyen elvárása lehetett az általa várt és hirdetett eljövendő megváltóról. Ezt mondja ugyanis ő maga, Lukács 3. fejezetében, a 16-17. Versekben. Én ugyan vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy sarulja szíját megoldjam. Ő majd szent lélekkel és tűzzel keresztel titeket, kezében szórólapát lesz, és megtisztítja szérűjét. A gabonát csűrébe takarítja, a folyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Egy ilyen hatalommal bíró, erős, uralkodói messiást vár János, aki jön, és szét csak a gonoszok között tűzzel pusztítja el azt, ami nem odavaló. És a hírek alapján, amelyek a börtönbe eljutnak hozzá, Jézus finoman szólva nem egészen ilyennek tűnik. Tanít, sokat beszél, gyógyít, furcsa alakokkal áll össze, de nem látjuk azt a pillanatot, hogy akkor szórólapát, kar, tűz. János egyenes ember, tudni akarja, hogy hányadán áll, és így elküld az illetékeshez, Jézushoz, hogy választ kapjon. Ezen a ponton egy pillanatra megállnék, és nem szeretnék senkihez válaszolni, de szoktam ilyen kérdéseket feltenni, most is szeretnék egy kicsit kérdezni magunktól, hogy mi milyen Istent, milyen megváltót képzelünk el, hogy hogyan ismerjük őt, mire vágyunk mi, mire számítunk tőle. Honnan ismerjük? Ma Biblia vasárnapja van. Erről beszélgettünk a teológusokkal, nem arról, hogy Biblia vasárnapja van, hanem hogy hogyan is lehet megismerni, hogy rakjuk össze az Istenről alkotott képünket, és akkor szóba jött, hogy a Bibliát olvassuk, de hát a Biblia olyan sokszínű. Prédikációkat hallgatunk, teológusokat olvasunk, több ezer év irodalma áll rendelkezésünkre, elég gazdag. Jó lelki irodalmat olvasunk, vagy egy lelkészhez, vagy a lelki vezetőnkhöz fordulunk. Esetleg magát Istent faggatjuk imáinkban. Vagy ennek így különböző kombinációival próbálunk élni, hogy jobban megismerjük Istent, és jobban kialakuljon bennünk, hogy ki ő valójában, mert hogy ez folyamatosan, a teológusok is ezt mondták, hogy folyamatosan ezt szeretnék kutatni, hogy ki az az Isten, hogy jobban megismerjék, de hát ez olyan nehéz. Annyi minden meghatározhatja, hogy mit várunk Istentől, hogy hogyan gondolunk Istenre, hogy milyen kapcsolatban vagyunk vele. A kérdésem az, hogy vajon arra mi fel vagyunk-e készülve, hogy ez a bennünk élő kép, amit kialakítottunk magunknak, bármikor összetörhet. És hogy maga Isten az, aki lerombolhatja ezt a képet, és le is rombolja a mi ködös elképzeléseinket és elvárásainkat. Hogy még az is lehet, hogy a Bibliából próbálunk neki idézni, hogy de hát neked ilyennek kéne lenned. Azt mondja Jézus, boldog az, aki nem botránkozik meg én bennem. Milyen érzés lehetett Jánosnak azzal szembesülni, hogy hiába prédikált a Messiásról, Jézus nem felel meg az ő előzetes elképzeléseinek. És milyen érzés ez nekünk? Jézus boldogan válaszol Jánosnak, és válaszában nem egy egyszerű igent vagy nemet mond, igen, én vagyok, akit vártatok, és ezzel el lehetne intézni, vagy nem, akit te vártál, nem én vagyok, hanem egy olyan választ ad, ami egyszerre vonatkozik az akkori aktuális jelenre, de visszautal prófétai jövendőlésekre is. Ézsaiás proféciáiból sok víz hangzik ebben a Jézusi válaszban. Mutatok néhányat. Ezt írja Ézsaiás. Életre kelnek halottaid, föltámadnak a holttestek, ébredjetek és újjongjatok, kik a porban laktok. Egy másik helyen, azon a napon a süketek is meghallják az írás beszédét, a vakok szemei pedig látni fognak a homály és sötétség után. Megint másik helyen, akkor kinyílnak a vakok szemei és megnyílnak a süketek fülei, szökelni fog a sánta, mint a szarvas, és újjon van néma nyelve. És még egy következő helyen, Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Jézus pedig ezt mondja itt a mai igénkben, ezért így válaszolt nekik, menjetek el, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. Vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, a szegényeknek az evangélium hirdettetik. Lehet, hogy Jézus nem felel meg azoknak az előzetes elvárásoknak, annak az előzetesen felállított képnek, ami János fejében él az eljövendőről, mégis igaz rá, amit az Ószövetség proféciái előre vetítettek. Azok a proféciák is, amelyekre János utal. Mert attól, hogy szelíd és alázatos, hogy lehajol a gyengékhez és az elesettekhez, ő maga nem gyenge. Attól még, hogy nem lovas hadsereggel jön el, még van hatalma és ereje. És ez a hatalom és erő éppen a szelídségben mutatkozik meg. Van hatalma arra, nem fegyverrel, hogy gyógyítson. Van hatalma, hogy visszahozzon a halálból. És ez a hatalom akkora, hogy nincs szüksége arra, hogy erőkitoktatásba kezdjen. Nincs szüksége arra, hogy jó társasággal barátkozzon. Sem úgy, hogy szervezett csapattal, fegyveresekkel lerohanva az aktuális elitet, ő kerekedjen felül, és látványos csillogó földi hatalomra szegyen szert ideig óráig, és úgy sem, hogy az uralkodó elithez dörgölőzve, belülről bomlasztva, szépen menjen fel a ranglétrán a hosszú távú jó cél érdekében. Akkora hatalma van, ami szabadságot biztosít neki, és mindazoknak, akik követik. Szabadságot például arra, hogy ne kelljen társadalmi megbélyegzéstől félni, ha egy beteggel jól és szeliden foglalkozik, ha gyógyít. Szabadságot például a halottak megérintésére. Szabadságot arra, hogy szóba álljon a szegényekkel. És ne csak kirakatból, ne csak a karácsonyi ételosztásra álljon be fotózkodni öltönyben. Ne csak valamelyik jótékonysági szervezet PR arca legyen, hanem hogy leüljön közéjük, hogy ténylegesen odaüljön közéjük. Hogy akkor is ott legyen, amikor nehéz nekik. Hogy leüljön, egy mai példával, egy hajléktalan mellé, akinek éppen lerombolják a kunyhóját. Akkor is, hogyha ez botrány mindazok szemében, akik látszólag erősek és látszólag hatalommal bírnak. Azt gondolom, hogy boldogok lehetünk, hogy ismerhetjük ezt a Jézust, és hogy ilyennek ismerhetjük az eljövendőt, akit János várt. Azt nem tudjuk, hogy végül János megbotránkozott-e mindezen. Az is lehet, hogy nem. Az is lehet, hogy megnyugodott és elfogadta a választ, hogy megértett valami. Az is lehet, hogy mi megbotránkozunk rajta. Vagy legalábbis bizonyos részein. Talán nem azon, amit Jézus tett, talán nem magán a gyógyításon, talán nem azon, hogy szóba állt a szegényekkel, szerintem akik itt vagyunk, ezen egyikünk sem botránkozna meg. Talán még példának is tekintjük, és talán mégis megbotránkozunk rajta mi is. Akkor, amikor valami olyat vár tőlünk, amire mi nem érezzük képesnek magunkat. Ami megdöbbentő ahhoz képest, amit eredetileg mi elgondoltunk, hogy mit vár tőlünk az Isten, vagy hogy milyen az Isten. Ami szembe megy ezekkel az előzetes elképzeléseinkkel és elvárásainkkal. Lehet nagyon sokféle képünk Istenről, kicsit ahány félék vagyunk, annyi féleképpen gondolunk rá. És ezek a képek időről időre lerombolódnak. És mégis egyben biztosak lehetünk, hogy Isten folyamatosan keresi velünk a kapcsolatot. Folyamatosan felajánlja nekünk a kegyelmét, és az ő szabadító hatalmát, ami talán nem olyan, ahogy mi a hatalmat elképzeljük. De sokkal nagyobb annál. És boldogok vagyunk, és boldogok leszünk, hogyha nem botránkozunk meg ő benne. Ha a bizalmunk iránta a felé irányuló kérdéseink akkor is megmaradnak, hogyha összeomlik bennünk az, amit mi elképzeltünk arról, hogy hogyan kellene Istennek működnie. Boldogok vagyunk, mert ha mindezen túllépünk, akkor valóban meg és felismerhetjük az ő megváltó művének csodáját. Ámen. És Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Ámen.